A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek! November 18-a, hétfő van, 6 óra 30 perc egészen pontosan, ez pedig a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án Mihálovics Andrással.
Köszönöm Kántor Endrének, hogy bemutatott engem. Valóban én vagyok, és aki bemutatott, az pedig Kántor Endre. Bárhogy nem vagy verbálisan mutatott be, nem manuálisan.
Nem tessék ezt a
helyén kezelni, mert már egyszer ez megtörtént. A lényeg az, hogy 2024 november 18-a van, indul a hét a Rádió Cafén, indul a hét a Millás reggeliben, és van egy SMS, WhatsApp és Viber
számunk. Akinek, ja, az is van, igen, már írjak ide, hogyha kávé helyett kaptak egy erős üzenetet, így a reggeli órákban már a műsor előtt, van egy ilyen valami, amivel el kell kezdeni a napot, és utána majd befejezni a napot, ennyi. Mi teszünk közé egy Millás reggeli szignált, aztán meglátjuk, hogy ez így működik, reméljük, igen.
0630-as 698-0980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, úgyhogy már szinte kívánság műsorrá változott üzenőfalunk. Ez sem szó a harmadik világbajnokságát megnyerő Mihalisz Norbertről.
Hát ez tök jó sztori volt.
Káprázatos, írja Zsolt hallgató. Oké.
Még szó az esen. Időjárás is közbeszólt egyébként az idén záron, de ugye elhalasztott futam volt, és ugye ezen megvédte a bajnoki címét Mihalisz Norbert a TCR csúcs kategóriában, úgyhogy harmadjára is bajnok, de ennyi, és nagyon jó, hogy ez így megtörtént. Dráma nem volt, Mihalisz megvédte a címét. Nagyon szépen köszönjük.
Azt szeretném megosztani a nagy érdeművel, hogy elfogyott a türelmem.
Ennyi?
A diszkont láncokban, ja, és az egyéb hipermarketekben igénybe vehető önkiszolgáló kasszákkal.
Tényleg?
Kapcsolatban.
Most fogyott el.
Ugyanis, kérlek szépen, egy olyan leszúrást kaptam a személyzettől, azért, mert ezt a korszerű technológiát próbáltam meg készségszinten használni, hogy azt mondtam, hogy menjenek ők aztán valahova. Leforrázva jöttem ki az egyik diszkontlánc üzletéből, mert természetesen azzal, hogy üzembe helyeztek négy darab automata kasszát, a másik következményenek az volt, hogy az élő munkaerő nyilván ennek a spórolására hozták ezt létre, nem nyitnak ki annyi kasszát.
Igen.
És ezért mondjuk a megszokott négy helyett kettő darab kassa volt, irtózatos sor állt ott is, és valamivel kisebb sor állt az automata kasszáknál. Én nagy bevásárlás után a bevásárló kocsimat oda manővereztem az automata kasszákhoz, majd elkezdtem lehúzni a vonalkódokat, mikor is szembesültem azzal, hogy sokkal több árucikket vásároltam, mint amennyi az a kis,
ami elfér.
Ami ott elfér. Mm.
Az és nagyon kellemes.
Oda intettem azt, igen, az embert, aki ott lábatlankodik, és ha bénáznak az automata kasszások, akkor ő ott segítkezik, és mondtam, hogy na itt vagyunk, félig kipakoltam a kosaramat, tele van ez a kis plac, ilyenkor mi van? Jó napot kívánok!
És egymást erre, kell pakolni.
Erre azt mondta, hogy miért nem a kasszához állt be?
Na.
Így, ennyi. És ott hagyott.
Ennyi.
Ott hagyott, úgyhogy azt a megoldást találtam ki, megköszönve a kedvességét, és elmondva nekik, hogy én tulajdonképpen itt most önök helyett dolgozom, úgyhogy egy kicsit talán kevésbé pokróc módon kéne a vásárlókkal beszélni, hiszen én most itt egy jól látható összeget fogok itt hagyni.
Aminek nincs. Tehát egy...
De én ezt végigmondtam neki, és utána képzeld el, hogy a mögöttem András álló megtapsolt. Úgyhogy ezt így
elmondom, a legjobb, igen, üzenetet, ami eddig jött Alexandrától. Engem kimondottan feldob Mihálovics szokásos hétfő reggeli rendje a self-checkout kasszákról. Már is színesebb a világ.
Igen.
Tudod, mi a legjobb az egészben? Egyébként én szeretem ezeket a kasszákat, mert általában szokott hely lenni, és hogyha ügyesen, gyorsan csinálod, némi rutinnal
és tapasztalattal... És nem veszel 5 darabnál többet.
Akkor sikerül. Igen. Nekem az egyetlen egy dolog idegesítő benne, amit szerintem jó lenne kikapcsolni, mert képtelenség olyan sebességgel bepakolni, hogy ne kezdj el mondani, hogy kérem, vegy el! Árucikkel,
ja,
kérem,
az vegy, igen,
el! És olyan agresszív a mondja.
Nagyon agresszív.
Hogy vegyed el az árucikkel, és hát takarodj innen a vérbe, igen, szeretném a következő vásárlót is kiszolgálni. Na jó.
Igen, hiába az online bevásárlás mellett is néha óhatatlanul előfordul, hogy elfelejtek valamit, nem úgy, nem akkor,
hát
nem annyit.
Nem lehet mindent online.
És ezért...
Amikor az ember maga akar
kiválogatni
valamit.
Köszönöm annak a hallgatónak, aki most megismertette velem, hogy online is lehet bevásárolni, ezt én nem tudtam. Mindenkinek elnézését kérem, amiatt, hogy már itt ezekkel a önkiszolgáló kasszákkal.
De amikor te akarsz kiválasztani egy kiflit, vagy egy jó oldalast, vagy egy jó, igen, képű valamit, hát ezt nem lehet.
Kicsit
online.
Kicsit orosz rulettnek érzem én azért, és tapasztalati úton mondom ezt.
Bizonyos termékeket nyilván simán lehet,
igen,
online.
Igen,
de
igen, zsugorfóliás ásványvizet teljesen, vagy kutya eledet, teljesen mindegy, hogy hogy vesz az ember, de amikor ilyen friss, már pedig én most a hétvégére készülve, így van, ezeket vásároltam, úgyhogy igen.
Na jó, legalább tudtál vásárolni, András, örülj neki, legyen pozitív.
Igen. Azt írja a hallgató,
nem is mondjuk, hogy Jenő nap van.
Jenő nap van, igen, ne felejtsük el a Jenőket megemlíteni. Szép nevük napja van. Nekem is több Jenő ismerősem is van. Nyilván kifogyhatatlan gratulációinkat küldjük e helyről. A születésnaposoknak is nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk. Nem árt, ha tudják, hogy pont az ő születésnapjukon 1307-ben esett meg az, hogy William Tell, svájci szabadságharcos, lelőtte a fia fejéről az almát egy nyílpuskával. Íjjal sokkal nehezebb lett volna, de hát mert hogy ahhoz nagyon komoly képzettség kell, még a számszerű azért terjedt el, mert a csatatereken, mert hogy odaadták egy embernek, megmondta, 5 perces oktatás után már tudta használni.
Arról nem szól a fáma, hogy ez hányadik fia volt Tell Vilmosnak. Ezt nem, azt nehéz. Ez most sikerült.
A történelem utolsó mondatai, nyugi kisfiam.
Minden rendben.
Biztos kezű lövész vagyok, igen. Na, Teddy Bearnek is a születésnapja van ma, 1902-ben, ugyanis egy Morris Mitchton nevezető ember alkotta meg a neves játékszert, minden
a neves plüssmackó
ős atyát, Teddy Bear, igen.
Aki egyébként Theodore Rooseveltről kapta a nevét, aki, igen, egy vadászat alkalmával...
Megkegyelmezett egy,
igen,
medvének.
Igen,
szenvedélyes, igen, vadász volt egyébként a fent nevezett úriember. Aztán kérem szépen, Mickey Mouse születésnapja is ma van. 1928-ban Walt Disney Steamboat Willie című, aha, filmjét most mutatták be. Ennek
a
volt a főszereplője, igen, amikor vadul tekeri a kormányt, és közben
és a Walt Disney használja is ilyen kis insertnek, igen, bizonyos rajzfilmek és filmek előtt még ezt a jelenetet, igen. És Dél-Afrikában elfogadták ezen a napon 1993-ban az új alkotmányt. Több mint 300 évnyi fehér uralom uralom után a feketék is megkapják az alapvető emberi jogokat. Ez 93-ban volt. Hát így visszatekintünk, az eltelt 30 év, olyan nagyon extra sok változás nincsen.
Igen. Születésnaposok közül talózzunk. 1787 Louis Daguerre, francia díszlettervező, a fényképészet úttörője. Daguerrotépia.
Hát inkább, mint de, nem szerintem.
Nem, Döver. Ja, igen, az evel van, bocsánat, Daguerre, igen.
És Tildy Zoltán, politikus, miniszterelnök, köztársasági elnök 1889-ben
Endre,
született.
Ki volt az első amerikai űrhajós?
Shepard. Ellen Shepard.
Bravo, te tudtad, de ja, szerintem a legtöbben
írva.
Nem.
Mert mindenki arra gondol,
mindenki hogy... a Gagarint ismeri, de ki volt az első amerikai űrhajós, azt nem tudja senki szerint.
A Louis Armstrong, én tudom.
Igen, na, az. Tessék. Kis lépés nekem.
Kis lépés nekem.
És hatalmas lépés a trombitámnak.
Igen, neked.
Margaret Atwood, kanadai íróköltő, műkritikus, a Szolgálólány meséje nagyot megy a különböző streaming csatornákon. Nagyot. Érdemes belepillantani, az embernek túlságosan kirobbanó jókedve van, és elkezd eluralkodni rajta az optimizmus, akkor egy részt nézzem meg belőle.
Én végignéztem az egészet.
Én nem, elfogytam.
Kemény sztori, az biztos.
Aztán kérem szépen Kim Wilde, mint poszter szobám falán, angol pop énekesnő, 1960-ban született, és az én zsenge süldő legény koromban énekelt nagy slágereket.
Mi volt a kedvenc slágered?
UK, azt hiszem. Bár nem tudom, hogy valami, ha jól emlékszem.
Én egyáltalán nem emlékszem Kim Wilde
ilyen
slágeredre.
Ilyen pirosban volt, ilyen kicsit borzos hajjal.
Csak a ruházatára emlékszem. Ellen Moore-t is említsük meg, képregényíró, rajzoló, angol.
A Watchmen.
Születő, például igen, a Watchmen, vagy pedig a V, mint Vendetta.
Jaj,
vagy
az
V,
még
mint
jó.
Vérbosszú. Vagy pedig ő csinálta egyébként abból, amiből egész jó filmet is gyártottak. A League of Extraordinary Gentlemen, a magyarul a Szövetség volt ilyen kicsit bután a címe, de hát az
de az nagyon rossz film steampa- lett. Filmben
volt az rossz.
Lett.
Egy jó kis steampunk
volt. Amiben
ilyen
mesterlövészes, ki volt a főszereplő a... Hogy fog eszembe jutni?
Nem, az nem, az nem egy, az nagyon jó film.
Jó film.
Szerintem steampunkosan megoldották úgy, ahogy kellett a képregény alapján, és tele volt nagyon klassz sztorikkal szerintem.
Igen. Aztán, és mit csinált ez idő alatt Kirk Hammett?
Ő kérek szépen gyakorolt.
Szorgalmasan.
Gyakorolt, és nem véletlenül lett nagyon híres.
Ő a Metallica gitáros, aki nem tudná, és egy vaddisznó támadásra is kell emlékeznünk a mai napon, ugyanis 1664-ben pont ezen a napon esett áldozatul a vaddisznó támadásnak Gróf Zrínyi Miklós költő és hadvezér.
Owen Wilsont is említsünk meg, aki 68-as születésű, és nagyon jellegzetes. Ha egyszer újra kell majd forgatni a San Francisco utcáin, még várni kell egy kicsit, egy pár évet, akkor majd Owen Wilson eljátszhatja a Maddennek a szerepét, mert olyan-olyan orra van.
Heftie van.
Heftie van, igen. Igen. Úgyhogy...
Na
jól van, akkor
muzsikáljunk egyet.
Bár csak egy kicsit van itt még Gézúnak egy nagyon klassz egypercese.
Ja, az is, igen, imádom. A
ez inkább fél perces.
A nagy sauna konflikt.
Az megvan, ugye, hogy amikor a sauna paraszt bejön a kabinba, felönti a követ, és még jó, ha előtte megkérdezi, majd 2 percen belül lelép, mert rájön, hogy az azért mégsem bírja. Nem a GDP, meg az államadósság trendje mutatja meg, hogy közelítjük-e Ausztriát, hanem a jelenleg nem létező sauna kultúránk fejlődése. Akarom mondani, kialakulása.
Nem értek egyet, ugyanis nem szeretném, ha olyan szintű mesztelenkedés uralkodna el a magyar szaunákban, mint az osztrákokban. Nekem visszatetsző, bevallom őszintén, mikor jobbról és balról is izzadt, és hát, hogy is mondjam, csak hiányos öltözetű férfi testek löködnek
arra. Hát András, ezt meg kell beszélned magaddal és a pszichológusoddal.
Nevezzetek bár konzervatív szauna
szerintem itt
királynak, vagy parasztnak,
vannak.
Vagy nem tudom. Na, tényleg a szauna paraszt. Na, muzsikáljunk, mert még dolgunk van.
Ha 3 orvos vizsgál meg 3 beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Kérem szépen, a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésen 4-0-ra kikapott Hollandiától, de ez a legkevesebb, mert
igen.
Hogy Szalai Ádám rosszul lett a pálya szélén, én nagyon megijedtem, nem mikor olvastam a híreket, mert magát a mérkőzést nem láttam, de az én a lényeg, néztem, hogy jól van, igen. Szerencsére a csapattal haza tudott utazni, úgyhogy egészen elképesztő jelenetek utána láttam a videót, fú, az ember hátán a hideg futkos, uh-huh. amikor látja igen. ilyeneket. No, nézzünk akkor más híreket is. Például itt, hogy megszűnik jövőre a rezsi védelmi alap, ezt maga a Varga Mihály jelentette be. A rezsi támogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésen keresztül biztosítottak maradnak az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is. Ezt a Kossuth Rádiónak nyilatkozta a pénzügyminiszter, és közölt, hogy megszüntetik a rezsivédelmi alapot, de a rezsi csökkentett árak maradnak. És egyébként beszélt a költségvetésről, amely szerint az infláció és az árfolyam politika a legfontosabb alakítója a Magyar Nemzeti Bank, ez ilyen csőben a lyuk, de azt mondta, hogy a költségvetés jó lesz a családoknak és a vállalkozásoknak, sőt, belefér vasútfejlesztés, várfelújítás, egyetemi beruházás is. Több helyen olvasható, én most épp a Népszavában PC-ztem ki ezt a hírt.
Én is ott találtam azt a hírt, hogy milliárdokba kerülnek az államnak a keleti nyitás jegyében ide csábított külföldi diákok, de Szijjártó Péter így is ajánlgatja a helyeket. Az állami finanszírozásban tanuló diákokra költött pénz, fejpénz többszörösét az elmúlt 10 év alatt 10 milliárdokat áldozott az állam azokra a fejlődő országokból érkező hallgatókra, akik 2023-ban már a teljes létszám 4%-át tették ki a magyar egyetemeken. A kulturális különbségek néha okoznak feszültségeket, olvasható a Népszava cikkében.
Aztán több helyütt olvasom, de az Index foglalkozik most kiemelten ezzel, hogy havi 150 ezer forintos szépkártyával azonos adózású lakhatási támogatást adhat a munkáltató a 35 év alatti munkavállalóknak. Az eddigi információk szerint ezt az összeget hitelek törlesztésére és a bérleti díjak finanszírozására is felhasználhatják majd a fiatalok. Ez egy új pillér a lakástámogatási rendszernek. Van is létjogosultsága, hiszen az elmúlt években nagyon megemelkedtek a lakbérek, vagy az albérleti díjak. Megtorpant ugyan a drágulás, de sok bérlő nem tudja tartani a lépést a bérleti díjak emelkedésével, írja az Index. És akkor én hozzátenném, hogy én azért kicsit tartok attól, hogy igen, van ilyen a piacon, hogy 150 ezer forint albérleti támogatás, emeljük már meg a bérleti mm-hmm. díjakat, hiszen hát,
igen, ugye van
pénzük.
Már ilyet.
Igen, ugye láttunk már ilyet a lakáspiacon.
Én is találtam ehhez csatlakozó hírt a g7.hu-n, ahol azt lehet olvasni, hogy sok családnak spórolna havi 100 ezer forintot a kormány új kollégiumokkal, bár egyelőre sok fontos konkrétum még nem ismert. A kormány ígéretei alapján 2025-től komolyabb előrelépés várható a kollégiumi férőhelyek bővítésében. Az október közepén bejelentett 21 pontos új gazdaságpolitikai akcióterv része a kollégiumi férőhelyek bővítése, a budapesti lakhatási problémák enyhítését célzó intézkedések keretében, és hát ugye arról szól a cikk, hogy erre nagy szükség is lenne, habár az elmúlt 10 évben volt előrelépés, felújításban, új építésben a kormány nem érte el ezen a területen a saját maga által kitűzött célokat, és akkor egy ilyen szép összetett a g7.hu-tól megszokott cikket lehet olvasni ebben a témában.
Igen, hát nem tudom. Még mi az, ami esetleg
hát, nem tudom.
Érdekes lehet. A homokhátságról van egy telex.
A Joe Biden búcsú ajándéka.
A rakéták?
Igen, igen. Fordulóponthoz érkezett ugye a háború ezzel, mert hogy vasárnap engedélyt adott arra Joe Biden amerikai elnök, hogy az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú rakétákat mélyen Oroszország területén belüli célpontokra is bevethessen. Ez egyébként a New York Times értesülése volt, és ők amerikai tisztviselőkre hivatkoztak. Szerintem megalapozott értesülés, úgyhogy...
Aztán az utóbbi évek szélsőséges időjárási körülményei ráirányították a homokhátságra a figyelmet. Évtizedek óta tart, és egyre gyorsul a kiszáradás. Ám nem csak vízhiánya, hanem többféle társadalmi és környezeti probléma is fenyeget. Arrafelé erről ír a Telex. Az utóbbi 20 évben az Európai Uniós források elköltése sem tudott érdemben és átfogóan javítani a homokhátság romló helyzetén. Részletek a Telexen. Na, akkor menjünk rá a tőzsdére.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
A budapesti értéktőzsde a pozitív tartományban stagnált, 77.771 ponton zárt pénteken, de ez még felül teljesítés jelent, a nemzetközi hangulat ugyanis nem volt jó. Pedig a magyar papírok közül három is esett, 1% fölötti mértékben a MOL 2642 forintért lehet majd nyitáskor ilyen papírt vásárolni, a Richter 10700 forinton fejezte be a kereskedés, ez 3,4%-os mínusz, a Telekom pedig 1,16%-ot veszített az értékéből, 1188 forintig ment vissza, csak az OTP tartotta az indexet, 21000 forinton zárt kereken, ez majdnem 1%-os erősödésnek felel meg, és kérem szépen, a forintnál hajnalban történt valami, mert addig ingadozott 408 forint 20 fillér környékén, most már 407 forint 40 fillér környékén ingadozik az euróval szemben, 1 dollárért pedig 386 és forintot és 60 fillér környéki összeget kell fizetni.
Amerikában vége lett az úgynevezett Trump rallinak, mert hogy látványosan mérséklődött a Donald Trump megválasztását követő turbulencia, és hát ugye új impulzusokra várnak a befektetők. Volt ugye, megszólalt Jerome Powell a Fed kamat döntés után, és az amerikai jegybank elnök kijelentette, hogy nem kell sietni a kamat csökkentéssel, mert hogy folyamatos gazdasági növekedést, stabil munkaerőpiacot, és még mindig 2% fölötti inflációt lehet látni, úgyhogy ez ugye ugye a korábban árazottnál mérsékeltebb ütemű kamatcsökkentést volt, és hát estek az amerikai tőzsdék, mert hogy ezt várták. Pénteken Ázsiában fele más volt a hangulat, Európában pedig kisebb esést lehetett látni. Úgyhogy el lehet mondani azt, hogy kifulladt az a rally, amit itt az elmúlt időszakban a nagy papíroknál is lehetett látni, ugye például a Trump médiánál, de gyorsan előtte elmondanám, hogy hogy álltak a tőzsdék záráskor, csak az ázsiaira szeretnék ráfrissíteni. Igen, szóval, hogy 1,3%-os mínusz az S&P-ben, a Dow 0,7%, a Nasdaq 2,2%-os mínusz, és 1,4%-os mínusz a Russell 2000-ben. A VIX index is megugrott, ugye a félelem és volatilitás indexe majdnem 13%-kal. Ázsiában pedig, és Európa is egy enyhe mínusz volt, körülbelül ilyen 0,5% az összes nagy indexnél. Ázsiában pedig felemást látunk, a Nikkei éppen 1%-os mínuszban tartózkodik, a Shanghai Composite 0,5%-os pluszban, a Hang Seng Index majdnem 1%-os pluszban, és a Kospi is. A Kospi nagyon jól teljesít, majdnem 2%-os pluszban van. Ausztráliában pedig 0,1%-os plusz lehet látni az ottani tőzsdeindexnél. Na szóval, hogy ahogy mondom, teljesen visszaesett az a nagy sikerpapír, ami a Trump Media Holdingnak a papírja, nem is látszik az első között ugye, a volumen tekintetében, visszavette a vezető szerepet az Nvidia. Itt volt azért egy 3,3%-os mínusz, de 250 milliós forgalomban cserélt gazdát a papír. A Pfizer a harmadik helyen majdnem 5%-os mínusszal, a Tesla 3%-os plusszal 100 milliós forgalom körül a negyedik helyen van. Érdekes még az Amazon, itt is 4% fölötti mínusz lehetett látni, a Rivian Automotive 2,5%-os mínusszal, a Ford 0,5%-os mínusszal, az Intel majdnem 3%-os mínusszal, ebből is látszik, hogy a Nasdaq-et mik vágták oda rendesen, és az Apple 1,4%-os mínuszt hozott össze, úgyhogy innen indulunk ma.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyert támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A nyugati pályaudvarra tartók és arról közlekedők nagy türelmet tanúsítsanak. Olvasom a Mávinformon, hogy elhúzódott műszaki okok miatt a hétvégi váltókarbantartás, így a reggeli csúcsforgalomban kevesebb vágányon tudja fogadni a vonatokat a pályaudvar. Hát itt keleti... van Czoller Andi, mit szól ehhez?
Jó reggelt,
most jött
Andi.
A nyugati pályaudvarból.
Már csak ez hiányzott. Tudósítom. Se nyomtatom, se fülesem, semmi. Nagyon hátrányos helyzetű vagy.
Kéred ezt a, ezt
majd
a
kérem,
monitort?
Igen.
Oké, amíg itt összeszedjük magunkat, addig kis türelmet, és akkor utána Czoller Andi hírei.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt mindenkinek, 7 óra 11 perc van, és november 18-a már. Hétfő, ez itt a Millás reggeli, a stúdióban Mihálovics András.
És a stúdióban Kántor Endre. Az SMS, WhatsApp és Viber számunk is itt van a stúdióban, 0630-698-0980. Jött-e érdemi észrevétel, óhaj, sóhaj. Igen, vannak érdemi... témák, amelyeket csak megemlítünk, több ilyen is van a műsorban.
Ne magyarázkodjunk.
De azért, mert hogy azokat szeretnénk majd bőven kifejteni, például a lakhatási vagy támogatást, vagy éppen a háborús helyzetet.
Az van, nyugalom, nekem egyszer ezt a jó tanácsot kaptam, hogy soha nem magyarázkodj, András. A barátaid nem igénylik, az ellenségedet nem érdekli. Nincs értelme.
De nekem nincsenek barátaim.
Akkor pedig azért, tehát teljesen mindegy. Mi csináljuk lelkiismeretesen a műsort. És jött persze, majd mindjárt megnézem, hogy érkezett-e Messengeren is üzenet. Hát igen. Aranyköpés rovatba ajánlotta kedves hallgatónk Emese, és Mihálovics gazdának szánna egy idézetet az izraeli bikától, Lior Rasztól, aki a Gladiátor 2-ben is szerepel.
Mi szerint?
A vörös szőnyegen ezt találta mondani, amint felveszed a szoknyádat, bizonyos értelemben gladiátorrá válsz.
Nem gondolkodtam ezen, főleg azért, mert szoknyát nem hordtak a gladiátorok, ágyék kendőt hordtak, illetve tunikát, úgyhogy talán egy kicsit jobban utána olvashatott volna, ha már vagizik a Gladiátor 2-vel, és felhívnám a színművész úr figyelmét, hogy én már 20 éve vagyok gladiátor, ő meg ne ossza az észt ezekbe a dolgokba, bármilyen jól fizetett állása is van.
Na tessék!
No, menjünk tovább!
Menjünk!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Ezzel a jó kis fütyűrészös lendülettel kezdjük azt, hogy a MÁV hétfő reggele, az pont úgy indult a nyugatiban, ahogy egy hétfő reggel indulni szokott. Hétfőn a Ceglédi és Lajos Mizsei vonalon a reggeli vonatforgalomban változásokra, a rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani, mert a nyugati pályaudvaron tartott hétvégi váltókarbantartás műszaki okok miatt elhúzódott, így a reggeli csúcsforgalomban kevesebb vágányon tudja fordítani a vonatokat a pályaudvar. Folyamatosan dolgoznak a szakemberek, hogy az állomás mielőbb a teljes kapacitással üzemelhessen. Hát ez a gyönyörű hétfő reggel a nyugatiban, ez nem mindenki számára olyan vidám.
A Budapesti Közlekedési Központ álláspontja szerint a HÉV agglomerációs és budapesti közösségi közlekedési kapacitásának, illetve minimális szolgáltatási színvonalának fenntartása nem csak közlekedés politikai kérdés, hanem stratégiai jelentőségű ügy is. Olvasom a hírt, és hát, hogy az az ötlet, hogy nagyra becsülik a MÁV-HÉV dolgozóinak erőfeszítését, hogy igyekeznek fenntartani a szolgáltatást és a menetrendi pontosságot, és hát szó esett arról, hogy a hannoveri villamosoknak hívott járművek közlekedtetése az előregedett hévszerelvények helyett esetleg megoldás lenne. Külön vizsgálatot kell azonban folytatni arról, hogy a villamos vonalra alakuló hévek esetleges bekötése jelenlegi villamos hálózatban ne okozzon fennakadást, úgyhogy ez még egy kicsit hátrébb és odébb van, hogy villamosok közlekedjenek a hév vonalakon.
És természetesen a Budapest rovatban számoljunk arról is be, hogy Vitézy Dávid új mozgalmával kirángatná Budapestet a gödörből. Ugye ez a hétvégén jött ez a hír, hogy megint elindították ezt a mozgalmat, ami nem párt mozgalmat, Podmanicki néven indította ezt, ugye pontosabban Podmanicki mozgalom Budapest fejlődéséért, és ez a mozgalom. Viszont én visszamennék a MÁV-hoz egy picit, mert gyakorlatilag annyi minden történt itt az elmúlt órákban, hogy érdemes. Menet közben fogyott ki az üzemanyag a MÁV Miskolci motorvonatából, és azt azért tettem hozzá, mert lényegében hétfőn reggel annyi problémát közölt a MÁV Inform, hogy felsorolni is nehéz. Ezt a Facebook oldalán tették közzé, és például ez a budapesti nyugati pályaudvari rész is érintett. Ezen kívül a Budapest-Fehérvár vonalon 10-20 esetenként 35 perccel nőtt a menetidő. Van egy sorompóhiba Gárdony és Dínyés között, és emiatt...
Még ez is!
A Nagykátáról a keleti pályaudvarra induló vonat az lényegében nem onnan indult, hanem máshol. Tehát itt, hogyha ezt végigolvasod a Facebook oldalát a MÁV Infónak, akkor van mivel foglalkozni hétfő reggel, igen. Az biztos.
Nem tudom, mi van a zuglói csőtöréssel, a 14. kerületben volt a fővárosi vízművek közlése szerint egy nagyon komoly csőtörés, emiatt több épületben nem volt ivóvízszolgáltatás. Azt ígértek, hogy vasárnap késő estig megoldják a problémát, addig szükségkutak működtek, meg lajtos kocsik is voltak a helyszínen. Isteni lehetett, kíváncsian várjuk. 0-36-98-098-0.
Azt mondja, úgy, hogy Sibrik felüljáró köki felé eső részben nem mennek a lámpák, úgyhogy köszönjük szépen ezt az információt, és más írta pedig, hogy a más pedig azt írta, hogy a Hungárián volt az, hogy már viszonylag korán lekapcsolták a lámpákat, és akkor...
Hát, spórolunk.
Sötétben, igen, spórolni kell.
Aztán a Hatházi Ákos képviselő tárta fel azt a sztorit, hogy Sziget-Szentmiklóson van egy félbehagyott pusztuló, de eddig 1,6 milliárdot felemésztő szellem, stadion és parkoló, nem fejezték be, és hát gyakorlatilag illegális hulladék lerakóként használják ezt a parkolót, ami a stadionhoz épült, és erről elég plastikus képeket is mellékelt a Facebook oldalán a hatházi képviselő, és a félkész stadion 2017 óta elhagyott, leromlott, elértéktelenedett, a csapat másodosztályú volt, mikor 2016-ban döntöttek a beruházásról. Azóta lecsúszott a harmad, majd a negyed osztályba, a megyei bajnokságba, és végül meg is szűnt, úgyhogy hát nem biztos, hogy mostanában lesz szükség Sziget-Szentmiklóson stadionra, de ott áll a torzó.
Én kifogytam a budapesti hírekből.
Oké, akkor menjünk tovább.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Hát beszéljünk akkor a lakhatási szegénységről, mert hogy egy évtizede is 2-3 millió fő közé becsülték a lakhatási szegénységben érintettek számát, és ma is ugyanennyien vannak. Ez derült ki a Habitat for Humanity jelentéséből. Hát ez a szoború adatsor, ez lényegében velünk van folyamatosan, és ha számszerűsíteni szeretnénk, akkor 2,8 millió magyart érint ez a lakhatási szegénység. A kormány is észrevette végre, hogy baj van, és elkezdtek erről beszélni, de hogy ez pontosan mit jelent, erről beszélgettünk a Periféria Központ alapítójával, Cirfusz Mártonnal. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Márton, mi a helyzet ezzel a
lakhatási... Mi az a lakhatási szegénység? Ezt hát sokan nem tudják.
Igen, hát lakhatási szegénységben élőknek hívjuk azokat, akiknek például valamilyen gond van a lakás minőségével, mondjuk nem tudja kifűteni rendesen valaki a lakását, rossz minőségű ingatlanban lakik, mondjuk beázik a tető, vagy nincsen benne WC. Ide soroljuk azokat is, akik túlzsúfolt lakásokban laknak, meg azokat is, akik nagyon sokat költenek a jövedelmükből a lakhatási költségekre. Itt általában azt szokták használni azt a mutatót, hogy aki több mint 40%-át költi a jövedelméből lakhatásra, az lakhatási szegénységben él. És annyival még kiegészíteném a felvezetőt, hogy nem csak az elmúlt 10 évben állandóak ezek a számok, hanem ha visszanézünk, a rendszerváltás pillanatában is ugyanekkora volt nagyjából, ja. Szóval itt van egy nagyon hosszú és viszonylag stabilan beállt hát 2-3 millió fős.
Ezt hogy kell értékelni, hogy félig tele apóhár, vagy félig üres, mert hogy jó, hogy nem lett több ember lakhatási szegénységben.
Hát de nehogy már legyünk büszkék, hogy nem lett.
Vagy lehervasztó, hogy 10 év alatt nem sikerült semmit sem tenni ebbe az ügyben.
Igen, hát itt van azért belső átalakulás, szóval a lakhatási jelentésnek az egyik fejezete, amelyet Lukács György írt, az részletesebben is foglalkozik ezekkel a lakásminőségi mutatókkal, és például, hogyha megnézzük azt, hogy hányan élnek olyan lakásban, ahol nincsen WC, abban a rendszerváltás, vagy fürdőszoba, a rendszerváltás óta ebben nagyon nagy előre mozdulás történt, de más szempontból mondjuk pont az ilyen megfizethetőségi kérdésekben viszont eléggé rossz a helyzet továbbra is. Ezen ugye az elmúlt évek energiaválsága sem nagyon segített a helyzetem.
Hogyha egy kicsit jobban megnézzük ezt az adatot, mert most egy unblock beszéltünk 2,5-3 millió emberről. Hogyha ezt jobban mondjuk lakossági tizedekre nézzük, vagy százalékokra, akkor kik vannak a legrosszabb helyzetben? Tehát, és hányan?
Ezt nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy ezek között a különböző ilyen lakhatási szegénységbeli típusok között éppen kik azok, akiket ennek a jelenségnek mekkora része érint. Az biztos, hogy vannak ilyen jól meghatározható csoportok, nyilván akiknek kevesebb a jövedelme, az általában azok nagyobb valószínűséggel fordulnak elő a lakhatási szegények körében. Akkor azok, akik mondjuk kis településeken élő, egyedülálló nyugdíjasok, nagyon nagy családi ház van, amit nagyon nehéz kifűteni, és még a nyugdíjuk is alacsony. Ez is egy másik típus. Tágabb értelemben lakhatási szegénynek nevezhetjük azt is, aki mondjuk Budapesten él egy albérletben, de a jövedelmének a felét elviszi az albérletnek a kifizetése. Szóval nagyon különböző társadalmi helyzetű csoportok tartoznak ide, és emiatt is nagyon nehéz valami egységes recepttel foglalkozni vele.
Pont
szóval,
akartam kérdezni, hogy
mi lehet a megoldás. Igen, a bérlakás program, vagy most éppen albérleti támogatásról szólnak a hírek. Van egy csomó ilyen lakhatásfejlesztési program, stb. Az ember, aki nem ért a lakáspiachoz, az nem nagyon tudja, hogy akkor most ezek jó intézkedések, jó irányba tett lépések, vagy csak konzerválják ezt a helyzetet.
Hát a nulladik lépés az lenne, és ebben sincs változás sajnos a rendszerváltás óta, hogy legyen a kormánynak egy lakhatási stratégiája, ahol pont ezeket a kérdéseket részletesen megvizsgálja. Ilyen átfogó, hosszú távú lakás, politikai program soha nem volt egyik kormánynak se a rendszerváltás óta. Ezt nagyon hiányoljuk mi, mint lakhatással foglalkozó szakmai és civil szervezetek. Mert hogy kellene egy részletes helyzetfelterés, és akkor utána ezeknek az eszközöknek, amiket említettek, ezeknek a valamilyen kombinációjával kellene dolgozni. Az biztos, hogy többet kellene fordítani a szociálisan rászorultak számára nyújtott ilyen lakáspolitikai eszközökre, tehát itt akár a rezsitámogatása a tényleg a legszegényebbek számára az egy nagyon fontos eszköz volna. Biztos, hogy ennek az intézkedéscsomagnak része kell, hogy legyen bérlakásépítés, de itt nem olyan bérlakásépítésre kell gondolni, amelyet ingatlanfejlesztők csinálnak, és akkor drága rózsadombi 100 négyzetméteres bérlakások épülnek, hanem tényleg olyanokra kellene gondolni, amelyek valahogy valamilyen non-profit cégek vagy önkormányzatok által kerülnek aztán megépítésre és aztán kiadásra. Úgyhogy ezek biztos, hogy részei egy ilyen intézkedéscsomagnak.
Márton, jól hallom ki a szavaiból, hogy valójában szakpolitikai irányok nincsenek. És ugye azt lehet mondani, vagy lehet hallani, hogy most elkezdett a kormányzat is kommunikálni lakhatási válságról. Azt szerintem egy kicsit diszonáns, hogy Budapestre kivetítve azt mondják, hogy Budapesten van, de lényegében ez egy országos probléma, mint ahogy ez az adatokból is látszik. Hol van a szakpolitika ehhez?
Hát lakáspolitikai eszközök vannak, és van valószínű lakáspolitikai cél is abban az értelemben, hogy a most jelenleg a gazdasági növekedést kellene valahogy fölpörgetni, tehát ez az ilyen rövidtávú gazdasági szempontok vannak, meg hogy az építőipar most megint éppen elég válságos helyzetben van, szóval ezt a helyzetet próbálja meg a kormány megoldani, ahelyett, hogy azzal foglalkozna, hogy tényleg az embereknek legyenek jobbak a lakáskörülményeik. Ami még egy ilyen lehetőség lehet, hogy az Európai Unióban is van most egy változás, hogy most először lesz olyan biztos az új Európai Bizottságban, akinek a portfóliójában nevesítve is szerepel a lakhatás, és az új bizottság egy európai megfizethető lakhatásra vonatkozó tervet kíván most kidolgozni a következő években, szóval erre is érdemes volna rácsatlakozni a magyar kormánynak, mert akkor lehet akár, szóval, hogy valószínű források is fognak megnyílni ilyen célra.
Hát reméljük, hogy így lesz, mert nem túl jó és nem túl vidám ez a helyzet. Köszönjük szépen az információkat!
Köszönöm én is.
További szép napot kívánunk. Cirfusz Mártonnal beszélgettünk, a Periféria Központ alapítójával, a lakhatási szegénységről, és arról a helyzetről, hogy még mindig 2 és 3 millió fő közé tehető a lakhatási szegénységben érintettek száma Magyarországon.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
No kérem szépen, a mai penzumot akkor nekünk Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ vezetője fogja ismertetni. Szerbusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na hát a Magyar döntés Nemzeti
lesz
Bank.
A Magyar Nemzeti Banknál. De hát nem lesz döntés úgyse, gondolom.
Hát ilyen forintnál egyelőre azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a jegybank biztosan kivár. Ugye igazából az olyan szempontból nem meglepetés, hogy már egy hónappal ezelőtt is többször elhangzott, hogy a külső körülmények alakulása miatt nagyon szűk a jegybank mozgástere, és hát igazából ilyen szempontból bőven elég, hogyha ránézünk a forintra. Ugye, tehát egyszerűen amíg ilyen értemben 400 forint fölött van az árfolyam, addig szerintem az elég egyértelmű iránymutatás azzal kapcsolatban, hogy a jegybank ne csökkentsen kamatot. És hát az a helyzet, hogy ugye most már a jelenlegi jegybank elnöknek, hát igazából ugye a februári lesz az utolsó monetáris tanácsülés, ahol ő ott lesz. Tehát én azt gondolom, hogy addig már nem lesz kamatcsökkentés, és hát majd az új jegybank elnök dönti el az irányokat.
Meg hát nyilván, szabadba vágtam, és beszéljünk majd erről, de hogy közben a nemzetközi környezet is olyan, ugye, hogy ha azt mondjuk, hogy bár nyilván nem ilyen direkt a kapcsolat, de hogy a Fednél is milyen bejelentések vannak, és hogy indul az egész, akkor ez szépen leképződik Európára, Magyarországra. Most egyelőre egy ilyen kivárásos időszakot látunk.
Igen, tehát hogy hát nyilván az amerikai elnökválasztás azért alapvetően átírhatja az előttünk álló gazdasági pályát. Ugye a republikánusok és Donald Trumpnak a programja az így elég extrém olyan szempontból, hogy akár a vámok megemeli, vagy vámok bevezetése, akár a munkaerőpiaci deportálások, akár az adókedvezmények fenntartása, ez ugye mind olyan...
Igen, deportálások, igen, vámemelések, ez ugye hát lényegében egy infláció szító és mondjuk forint gyengítő hatású lehet.
Igen, hát nyilván a hazai gazdaságnak az egyik nagy baja most az, hogy nem megy, tehát alapvetően az emberek nem keresik az iparcikkeket, és ezen belül is ugye az van, hogy ez a német belső égésű autókat előállító, vagy így mondom, az a belső égésű autók előállítása specializálódott német autóipar, ez különösen nehéz időket él át. Úgyhogy hát ugye az utolsó dolog, amire szüksége van ennek az ágazatnak, az, hogy mondjuk
hát az biztos
százalékos adót vessen ki rá az USA.
Oké, tehát akkor lehet arra számítani, ugye, hogy volt itt egy kis pozitívum októberben, infláció tekintetében, de hát ugye ez lényegében megy a lecsóba, ha fogalmazhatunk így, mert a kilátások a jövőre vonatkozva azt mondják, hogy ha nem erre számítatok, meg számíthatunk, és ugye nem nagyon van mód monetáris lazítás. Ezzel együtt pedig, ugye ahogy te említetted, itt váltás lesz a jegybank élén.
Így van, tehát hogy ugye ha megnézzük azért a belső tényezőket, tehát ha mondjuk a növekedés az elég gyenge, és akkor még így óvatosan fogalmaztam, tehát hogy ugye a növekedési számaink azok elég rosszul néznek ki, azt látjuk, hogy azért a munkanélküliség is elkezdett fölfele kúszni, tehát hogy elkezdtek cégek leépíteni. Ugye kijött az inflációs adat, ami megint már, és tehát hogy ez már több hónapja lefeleleti meg a piacot, minket is, és bár fölmerül az, hogy lehet, hogy ennek egy része azért átmeneti, mert hogy nem egyértelmű, hogy mi okozta a meglepetés, vagy tehát a lefele mutató meglepetésnek az okozó telekom és egészségügyi árcsökkenést, és hogy nem tudjuk, hogy ez mennyire tartós, de hát összességében azért azt mondanánk, hogyha nem lenne ez a külső körülmény, meg nem lenne a gyenge árfolyam, akkor igazából egyértelműen az irány, tehát a jegybank mehetne tovább a kamattal, de egyszerűen ezeket teljesen átírja az, hogy a forint gyenge, és hogy hát ez tehát a külső kockázat, hogy kívülről elvárt kockázat.
Ez meg megnőtt.
Igen.
Ebben a környezetben.
Hú, no. Szuper! Ezzel megyünk ennek a hétnek neki. Nagyon klassz hétkezdő izgalmak, úgyhogy várjuk a kamat döntést.
Igen, meg az utána következő sajtótájékoztatót, amit majd mondják, hogy most akkor aggódik-e jegybank a forint árfolyam miatt, vagy cseppet sem.
Okay.
Ja, hát ugye meg tudjuk majd, hogy egy dolognak nincs átfolyam célja, de hogy egyenlőre azért tartanak. Persze.
Igen. Oké, nagyon szépen köszönjük. Szép hetet.
Jó
szép
munkát hetet. Nektek.
Szervusz.
Tardos Gergellyel beszélgettünk, az OTP elemzési központ vezetőjével. Magyar Nemzeti Banki kamatdöntő ülés következik.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Hát az mesterséges intelligencia az maga a csodafegyver állítólag, úgy kezeli mindenki, hogy hát ez aztán fogja megnövelni a versenyképességet, és minden király lesz azoknál a cégeknél, akik ezt alkalmazzák, és akkor jött egy versenyhivatali piacelemzés, amely nem pont ezt mutatja, hogy miért nem, azt beszéljük át Horváth Bálinttal, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat.
Miért
is
vizsgáltátok a piacot? Kicsit távol esőnek tűnik a mesterséges intelligencia a gazdasági versenytől.
Ugye a gazdasági versenyhivatalnak alapvető feladata egyrészt a vállalkozások közötti versenynek a folyamatos egyrészt értékelése, illetve a tiszta piaci verseny elősegítése különböző eszközökkel, illetve a magyar versenyhatóságnak nagyon fontos fogyasztóvédelmi feladatai is vannak. Tehát a fogyasztók jólétére gyakorolt hatást is folyamatosan vizsgálják a kollégáim, és ez irányú vizsgálatokat is végzünk. És alapvetően azt láttuk, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása, ezeknek a technológiáknak az alkalmazása, az egyrészt nagyon jelentősen befolyásolja a vállalkozások közötti piaci versenyt, az egyes vállalkozásoknak a piaci lehetőségeit, illetve a fogyasztókra is nagyon erős hatással van, ahogy említetted te is, gyakorlatilag hát már körbevesz minket ez a technológia. Talán nem is vagyunk tudatában annak, amikor különböző alkalmazásokat, szolgáltatásokat veszünk igénybe, hogy emögött a szolgáltatások mögött különböző mesterséges intelligencia technológiák működnek a háttérben, és ezek a technológiák, ezek nem csak mondjuk az adatainkat gyűjtik, profiloznak bennünket, hanem mondjuk akár a fogyasztói döntéshozatalunkra is hatással lehetnek. Ezért a gazdasági versenyhivatal már januárban az európai versenyhatóságok között elsők között indított valóban egy piac elemzést, és ez a piac elemzés lezárult most október közepén, és nagyon tanulságos eredményeket
hozott. Na, mik ezek az eredmények? Például mindenki számára elérhető ez a technológia? Mindenki tudja ennek az előnyeit élvezni? Vagy ha nem, akkor mi kell ahhoz, hogy ez így legyen?
Azt láttuk, hogy az úgynevezett AI technológiák, vagy magyarul MI technológiák modellek fejlesztéséhez és hatékony alkalmazásához nagyon vagy több kritikus erőforrás szükségeltetik. Nagyon jelentős változatos adatmennyiség, megfelelő számítási kapacitások, tehát számítógépes háttér, magasan és specifikusan képzett munkaerő szükséges hozzá, valamint összességében ugye ezek finanszírozásához szükséges pénzügyi erőforrások is kell, hogy rendelkezésre álljanak. És ebből vonták le a kollégáim alapvetően azt a következtetést, hogy főként a kis- és középvállalkozások számára jelentős versenyhátrányt okozhat akár a nagy cégekkel szemben, az, ha nem időben kezdik el és jól kezdik el alkalmazni ezeket a technológiákat. Mi úgy fogalmaztunk, hogy a mesterséges intelligencia az manapság olyan, mint a 90-es években a szaknévsor, tehát aki kimarad, az lemarad. Uh-huh. Tehát az nem kérdés, hogy ebbe a vállalkozásoknak be kell szállni, hiszen alapvetően alakítja át a működési folyamataikat, a hatékonyságukat, a versenyképességi lehetőségeiket, ezért konkrét javaslatokat is megfogalmaztak a versenyhatóság szakértői. Pontosan azért, hogy 4 javaslatot tettünk. Az egyik az, hogy főleg a hazai vállalati szektor mesterséges intelligencia használatának előmozdítása szükséges, elsősorban a KKV-kra fókuszálva. Itt a kis- és középvállalkozások a kulcs, hiszen azt látjuk, hogy a nagy cégeknek vannak erőforrásaik, vannak pénzügyi erőforrásaik, vannak humán erőforrásaik. Alapvetően ezeknek a technológiáknak a fejlesztése ugye nagy big tech cégek kezében vannak, ugye a Meta, Google, Microsoft, az Amazon birtokolják ezeket a technológiákat. Segíteni kell, hogy hatékonyan tudják használni a KKV-k ezeket a rendszereket, és ehhez meg kell teremteni a szükséges lehetőségeket. Célzott állami kormányzati beavatkozások uh-huh. szükségesek ennek érdekében.
Ez az
a másik
egyik.
Az, hogy másik. Ez az egyik. A másik a fogyasztók naprakész tájékoztatása nagyon fontos. Ugye az EU-ban elsőként lépett hatályba augusztusban az úgynevezett AI Act, ez egy mesterséges intelligenciát uniós szinten szabályozó rendelet, amely majd több év alatt lép majd teljesen hatályba, és lesz majd a nemzeti jogrendszerek része is. Ennek egy kulcstényezője az, hogyha én fogyasztóként valamilyen szolgáltatást igénybe veszek, vagy valamilyen alkalmazást használok, akkor tudatában legyek annak, hogy mesterséges intelligencia technológiák működnek a háttérben, uh-huh. tudhassam azt, hogy milyen adatokat gyűjtenek rólam, milyen adatokat profiloznak rólam adott esetben, és ez hogyan befolyásolja alapvetően az én fogyasztói létemet. A harmadik, azt láttuk, hogy létezik úgynevezett mesterséges intelligencia nemzeti stratégia, de láttuk, hogy ezt azt javasoljuk, ezt felül kell vizsgálni, elsősorban abból a szempontból, hogy önmagában az nem elég, hogyha pénzt öntünk a vállalkozásokra, vagy forrásokat adunk nekik, hiszen a humán erőforrás az egy kulcskérdés, ezért a képzés az nagyon fontos, uh-huh. tehát célzottan olyan képzéseket kell támogatni, ami olyan szakemberek képzését teszi lehetővé nagy számban, amelyek nagyon jól értenek ezekhez a különböző technológiákhoz, hiszen az lesz a probléma, hogy hiába adunk mondjuk pénzt kis- és középvállalkozásoknak, hogy nem lesz megfelelő humán erőforrásuk, amelyek jól tudják egyáltalán érteni ezeket a technológiákat.
A harmadik pedig egy nagyon érdekes aspektus. A kollégám rávilágítottak arra. Ez a negyedik egy fontos aspektus, hogy ez egy magyar szempontból érdekes, hogy ezek a nagy globális technológiai cégek alapvetően ugyanazokat a termékeket, szolgáltatásokat kínálják a magyar ügyfeleik számára, mint más országokban. Tehát az üzletpolitikájuknak nem része egy specifikusan a magyar piacra szánt termékek bevezetése, fejlesztése. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a kis nyelvekre, egy magyar nyelvre is alapozott úgynevezett öntanuló rendszerek fejlesztése egy ország adatszuverenitása, adatbiztonsága, vagy akár a kulturális nyelvi identitásának a megőrzése szempontjából egy kiemelten fontos tényező. Ezért azt javasolja a GVH, hogy célzottan kell támogatni a magyar nyelvi modellek fejlesztését. Az állami szereplők pénzügyi és stratégiai erőforrásainak hatékony koordinálása szükséges ahhoz, hogy a magyar nyelvű modellek kifejlesztésre kerüljenek. Ezt azt kell érteni, hogy alapvetően ezek a nagy rendszerek ugye angol nyelven dolgoznak, ugye adatbázisokból dolgoznak, ugye mondjuk a ChatGPT és mondjuk a Wikipedia angol korpuszai alapján dolgozik, és nagyságrendekkel nagyobb adatmennyiség áll rendelkezésre az angol nyelven. Ez egy gyakorlatilag a kis nyelvek hátrányba kerülnek, verseny hátrányba kerülnek, tehát nyelvek közötti versenyt is befolyásolja, és nyilván azoknak a fogyasztóknak a lehetőségét is befolyásolja, amelyek mondjuk nem bírnak nagy világnyelveket, hanem csak mondjuk kisebb nyelveken tudnak.
Oké, nagyon klassz, köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezeket, és akkor gondolom a honlapotokon el lehet érni ezt a piac elemzést, aki beadóban szeretné tanulmányozni, mert nekünk csak ennyire volt most időnk.
Igen, angol, magyar és angol nyelven is elérhető a piacelemzésünk, és tettünk versenypártulási javaslatokat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter úrnak is, tehát megküldtük a döntéshozóknak is az elemzésünket, és azt látjuk, hogy van fogadókészség ennek a széles körű hasznosítására.
Nagyon szépen köszönjük, Bálint, szép napot, jó munkát!
Köszönöm, szép napot mindenkinek, szervusztok, sziasztok!
Horváth Bálinttal, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjével beszélgettünk arról, hogy aki kimarad a mesterséges intelligencia használatából, alkalmazásából, az bizony le fog maradni a KKV-k között. Most Szoller Andi hírei jönnek.
A kopasz úrnak kész a KKV-ja,
mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV-rovata hangzott el. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.